Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazzon téged Jákob Istenének neve, mert ő az Úr. Amen. Testvéreim, kezdjük meg a mi alkalmunkat ének mondással is, 105. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 162. énekünket keressük meg, mindegyik verszakával énekeljük, hosszabb ének lesz, de nagyon szép dicséretünk, énekeljük el helyünket. Thank you. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan ezt János evangéliumában a 11. részben olvashatjuk közösen is, a 17-től a 44-ig tartó ige szakaszban. Amikor odaért Jézus, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van Lázár. Betánia pedig közel volt, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy akármit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt. Igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kellett jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment és titokban szólt a testvérének, Máriának. A Mester itt van és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen felállt és kiment. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a láb elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele együtt jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott, és megkérdezte, hová helyeztétek őt? Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg! Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig mélyen megindulva a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt, vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá. Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azonban ezt mondta neki. Nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz. Csak a körülötte álló sokaság miatt mondta, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott, Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus így szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy már most olvasott igéd szavad bizonság számunkra abban a tekintetben, hogy Te vagy az élet és Te vagy a halál ura. Sokszor gondoltuk már ezt mi magunkról is, hogy mi vagyunk az életnek urai, sőt, legyőzünk mi mindenféle küzdelmet, bajt, betegséget, legyőzzük a halált is, de láttuk a mi kudarcainkat, láttuk a mi bukásainkat, láttuk az erőltetett menetet, s utána a mi verítékünket, láttuk a befektetett munkának az eredményét, vagy éppen eredménytelenségét. És végül ugyanúgy le kellett roskadnunk a te lábadhoz, mint ahogyan kétségbe esetten oda roskad, panasz áradattal Márta és Mária is. Köszönjük, Urunk, hogy te elfogadod ezt az állapotunkat, és szeretnél ebben az állapotban segíteni. Köszönjük, Urunk, hogy végig ez jellemzett téged, amikor eljöttél erre a földre, hogy megmutasd, milyen az Isten szeretete, milyen hatalmas, milyen csodálatos, mennyire küzd értünk emberekért. Nem szeretné a bűnt másként nevezni, hanem csupán bűnnek, elhordozhatatlan tehernek, de szeretne tőle megváltani, megigazítani, szeretne új életet adni. Köszönjük, Urunk, hogy ma is ezért lehetünk itt a te hajlékodban. Sok minden történt velünk, Urunk, az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, ebben a hónapban. Sok mindent kellett megélnünk. Láttuk, Urunk, ahogyan te karodba veszel valakit, gyermeket vagy felnőttet, felemelsz betegágyról, és hallottuk azt is, ahogyan valaki elment közülünk. Testvér volt, és most már nálad áll a téged dicsőítő kórusban, a te asztalodnak vendége, örökös vendége. Köszönjük neked, Urunk, a pihenés lehetőségét, és köszönjük a munkáját is. Kérünk, hogy mindezt most teljesítsd be a te jelenléteddel, tedd egészé teljessé, amikor megszólalsz közöttünk, irányítod és vezeted a mi lépteinket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 173. énekünket keressük meg, és énekeljük el. 173. énekünket. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, János evangéliumában a 11. részben a következőképpen mondja Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, együtt olvastuk János evangéliumát, és mindannyiunknak feltűnhetett az olvasás közben Jézus Krisztusnak a nagyon konkrét kijelentés, amikor önmagáról beszél, így hallottuk most is, én vagyok. Láttuk ezt és hallottuk már az előző héten is. Nem csak a Biblia órán, hanem itt a templomban, imaházunkban is, amikor főtiszteletű asszony Csuka Tamásné Margitka hirdette az igét, János evangéliuma 10. részéből megszólal Jézus, én vagyok a jó pásztor. Ahogyan újvegyre vennénk Jézusnak önkijelentéseit, megfogalmazhattuk ezt Biblia óránkon is. Sok esetben az az érzésünk és az a fajta kósza gondolat támad a mi szívünkben, hogy mindavval, amiről Jézus példálózik, amivel Jézus azonosítja magát, val tulajdonképpen mi valamilyen formában találkozunk, kapcsolatban vagyunk, sőt az esetek többségében mindezt megpróbáljuk birtokolni is. Megpróbáljuk birtokolni a világosságot, a fényt, megpróbáljuk birtokolni a kenyeret, megpróbáljuk birtokolni az utat, azt mondani valamiről, hogy az igazság az enyém, Jézus ezekről mind-mind beszél. De vannak olyan példázatai Jézusnak, vannak olyan önkijelentései Jézusnak, amelyek elgondolkodtatnak mindannyiunkat, mert nem csupán a hétköznapi életből veszi a kijelentést és az azonosítást, hanem helyre is teszi a mi lelkünket, helyre is teszi magát az embert. Ilyen kijelentése a 10. rész gyönyörű szava, én vagyok a jó pásztor, amikor azt mondja, én vagyok, aki vezetlek téged. Nem te vagy a vezető. Te az én nyájamnak tagja vagy. És ugyanilyen hatalmas kijelentése, életformáló kijelentése Lázár sírjánál vagy annak előkertjében, előterében az előbb felolvasott ige, én vagyok a feltámadás és az élet. A történet első felében azt olvashattuk pénteken mindannyian, hogy Jézushoz megérkezik a hír barátja, Lázár, akit szeretett, beteg és halott. Beteg. Haldoklik. Mindenki érzi a feszültséget, hogy oda kellene menni, meg kellene látogatni, mert egy visszatérhetetlen alkalom kínálkozik arra, hogy találkozzanak. Majd amikor megérkezik a hír, hogy Lázár már nem él, akkor mindenkit meglepve azt mondja az Úr, menjünk, mert most már halott, eljön az én órám. Furcsa dolog, mi egészen más tennénk. Akkor keresnénk még Lázárral a kapcsolatot, amikor beszélhetünk vele, amikor egy-két mondatot szólnánk hozzá, Jézus pedig akkor, amikor már elmegy. Tudjátok, azért van ez, mert mi nem szeretünk szembenézni a halállal. Nem keressük ezt a pillanatot. Néhány évvel ezelőtt megrendítő élményben volt részem, amikor becsöngetett hozzám egy férfi, és azt mondta, hogy ő sírhelyet szeretne megváltani a pomázi temetőben. Tudom jól, hogy ez nem ritka, és nem ez volt ebben a meglepő és elgondolkodható számomra. Sokszor van így, hogy valaki előre megváltja a sírhelyet. De ebben a pillanatban az volt a megdöbbentő, amilyen kristálytisztán tudta ez a férfi, hogy ő meg fog halni. November lehetett, és azt mondta, néhány hét, vagy néhány hónap a saját síromat keresem. És mikor eljött a januári vagy februári temetési időszak, az özvegye bejött hozzám, és elmondta, hogy végig kísérte az utolsó útját. Nagyon meglepődtem azon a szófordulaton, amit mondott. Nem az övé volt végső stádiumban lévő beteg ember, az orvost kihívták hozzá, és hogy a mélyen vette a levegőt, egyszer csak megszólalt az orvos, na most figyeljen. És abban a pillanatban néhány mély lélegzetet vett a mi testvérünk még, és elment. Na most figyeljen! Mint hogyha ebben a történetben ugyanezek a szavak csengenének, na most figyeljünk! Na most figyeljetek, testvérek, amikor Jézus megszólal és azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Formabontóan. Nem úgy, hogy a beteg mellé áll most és vigasztalja, készíti, erősíti, hanem ahogyan odalép a gyászolókhoz, odalép a sírókhoz, odalép a maga tehetetlenekhez, odalép azokhoz, akik elvesztették a kapaszkodók, a reménységet, odalép két asszonyhoz, akinek bizonyára valamilyen formában a megélhetést is jelentette Lázár a testvér, egy olyan társadalomban, ahol a nőket nem nagyon becsülték. Ott maradt két özvegy asszony, és Jézus csak akkor megy, amikor már úgy tűnik, nincs esély a segítségre. Három találkozás van ebben a történetben. Az első Jézus és Márta találkozása. Látjuk, ahogyan közeledik Jézus Betániához, Lázár és két nővére lakóhelyéhez, és az első szó nem is Jézusé, hanem Mártáé, a vádaskodás szava, Uram, nem voltál itt. Mert ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Itt van a szavában a szemrehányás. Uram, te nem tetted meg, amit megtehettél volna. Tudom, hiszen nem csak a hír járja rólad, hogy te gyógyítasz betegeket, hanem én is tapasztaltam. Hát én a barátod vagyok, tanítványod vagyok, én szeretlek téged, mondja Márta. Hány és hány csodát tettél már meg? Emberi életek szabadultak a te szabadra. Hányszor láttuk, hallottuk, tapasztaltuk, hogy megszaporítottad a kenyeret, embereknek enni adtál, hogy Kánában még a borra is volt gondod. Akkor nem lehet akadály számodra a te barátod betegsége? Uram, ha itt lettél volna, nem történik ez meg veled. És a másik mondat, valami parányka hit, de most is tudom, amit kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Ki kell mondanunk, hogy ez nem a feltámadásban való hit volt Márta életében. Annak az ideje még a történet szerint annak kezdetén nem jött el. Nem értem, hogy mi történt, nem értem, hogy miért történt így, mondja Márta, de nem vonom meg tőled a bizalmam. Hiszek benned, és tudom, hogy meg tudsz hallgatni, mert rajtad keresztül ilyen történik. Jézus röviden válaszol, azt mondja, feltámad a te testvéred. És Mártában elindul valami. Azt kell mondanom, testvérek, hogy nagyon kedves, keresztény magatartás indul el. Eszébe jutnak mindazok a dolgok, amelyeket tanult az Istenről. Eszébe jut az, amit zsidó emberként vallott. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Hogyha egy K.T. óra vagy hittan óra után volnánk, és feltennénk ezt a kérdést, hogy mikor támadnak fel a halottak, és valamelyik gyermekünk ezt a feleletet adja, akkor azt mondjuk, hogy bravó, jól van, végre valaminek, valami megfoganta te szívedben, értesz valamit az Istenből. Tudom, hogy feltámadnak az utolsó napon. Micsoda teológiai igazság. Gyönyörű. Megtanultam, én magam is, megtanultátok, ti magatok is. Megtanulta egykor Márta is az igazságot. Rendben van, szép és jó hittel elmondja. De vajon a fájdalomban, a kétségbeesésben, a szomorúságban elégséges-e valamilyen fajta tanítás? Elégséges-e, hogyha azt mondjuk, hogy igen, van feltámadás? Mert ezt mondjuk, ezt mondja az egyház, ezt mondja a lelkipásztor, ezt mondta apám, ezt mondta anyám. De jelent-e ez valamit személyesen? Jelente akkor valamit, amikor az elmúlással saját magam találom szembe az én életemet? Mert nem mondjátok, hogy nem találkozunk ilyennel. Nem csak akkor találkozunk, amikor megállunk egy-egy ravatal mellett. Nem csak akkor találkozunk, hogyha az ember úgy érzi, hogy megöregedett, hanem minden egyes törésünk, minden egyes emberi kapcsolatban történő szakítás újra és újra ezt a nagy elválást erőlegzi meg. Amikor egy barát, akiben bíztam, már nincs többé. Nem azért, mert meghalt, hanem azért, mert számomra, mint barát már nem jelent semmit. Amikor a családok széthullanak, amikor testvér a testvér ellen támad, amikor nem találják az összhangot, akkor is az elmúlásnak a szele indít meg bennünket, és egyfajta gyászt jelenik meg rajtunk. Szeretnénk lezárni egy életszakaszt. A tavalyi esztendőben úgy elgondolkodtam egy fiatal ifjúsunk, az év elején minden egyes ifjúsági alkalommal ott volt. És meglepett, megmondom őszintén, korábban ez nem volt rá jellemző. Kérdeztem is, hogy nagyon örülök, hogy itt vagy, miért? Azt mondja, mert annyira hiányoznak azok a megszokott közösségek, amelyekkel eddig tartottam a kapcsolatot. Éppen az előző évben, egy évvel ezelőtt érettségizett, egyetemre került, új emberek, most már nem egy 30 fős közösség, hanem a tanuló csoportban is többen vannak, nemhogy az évfolyamban. Nincsenek barátok, nincsenek ismerősök, és szinte sírva mondta, hogy kellenek azok az arcok, azok a személyek, azok a biztos pontok, akikkel eddig tartottam a kapcsolatot. Szükséges az én gyászomhoz, ennek az új élethelyzetnek a feldolgozásához. Ugyanígy megéljük mindezt, amikor a testünkben nem úgy működnek már az események, mint korábban. Az elmúlást hordozzuk a mi tagjainkban is. Jézus ezért kérdez bennünket, hogy amikor találkozunk az elmúlással, akkor az vajon csak egy tantétele számunkra. És nagyon konkrétan megfogalmazza Urunk a választ, nem. Amikor azt mondja, feltámad a te testvéred, kétféleképpen érthetjük. Márta úgy érti, hogy persze, Uram, feltámad az utolsó napon. Ez a tanítás, ez a doktrína. De Jézus egészen máshogyan érti. Feltámad a te testvéred ma. Ma, itt és most. Nem úgy vagyunk Jézus szavával, mint ahogyan Márta. Ezt még nem tapasztaltuk. Ezért lehetetlen. Amit megtapasztaltunk már Jézusból, amit átéltünk Jézusból, azt könnyen magunkévá tesszük. Azt mondjuk, ez így van, így lesz, így volt. Mert a saját tapasztalatomon megszűrt isteni igazság azt mondja, ennek most így kell lennie. De amikor valami új érkezik, akkor annak annyi mindenen kell keresztül menni. Azért, hogy igazán a miénk legyen. Feltámad a te testvéred. Azt mondja Márta, igen, tudom, feltámad majd az utolsó ítéletkor, az utolsó napon. De hogyha csak így hinne, akkor pont a lényegről maradna le. Bizony, tapasztaljuk mindannyian, nem csak azt, hogy az új információ rajtunk keresztül megszűrődik, hanem azt is, hogy elsősorban azokat a gondolatokat és azokat az igazságokat tudjuk a magunkénak is mondani, amelyek megerősítik a már bennünk lévőt. Azokat az információkat, gondolatokat, amelyek alapvetően ellent mondanak a mi tapasztalatunknak, ami nem a miénk, azok ellen tulajdonképpen falakat emelünk, elhárítjuk, hiszen nem tartozik hozzánk. Nem értjük, és sokszor meg sem akarjuk érteni. Elutasítjuk, hogy ez az igazság nem nekünk szól. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt egy kedves pomázi gyülekezet tagunkat látogattam, és sok mindenről esett szó. Valahogyan előkerült a televízió is, és elmondta nekem, hogy ha egyes tévécsatornákat bekapcsol, akkor rögtön át kell kapcsolnia, mert kifejezetten idegesíti az, aki ott megszólal, vagy kifejezetten idegesíti az, amiről ott szó van. Természetes jelenség ez, pontosan az, amit mondtam. Nyilván az idegesítette, ami nem az övé, amivel nem értett egyet, ami nem az ő gondolata volt. Éppen ezért elhárította, egyszerű módon kattintott egyet egy másik csatornára, arra a csatornára, ahol az ő szája ízlése szerint fogalmazták meg a gondolatokat, ahol neki adtak igazat, ahol az ő elképzelései még mélyebbre juthattak. A hit dolgában is látom ezt. Mi magunk azokat az információkat, azokat a szavakat, azokat a megerősítéseket keressük és halljuk igazán, amelyek rólunk beszélnek, amelyek a mi igazságunkat támasztják alá. Valaki megkérdezte a pomázi bibliaórán a héten, honnan tudom, hogy az, amit a Szentírásból olvasok, az az Isten akarata és nem az én akaratom. Honnan tudom, hogy az az Isten szava? Honnan tudom, hogy nem úgy választom, nem úgy keresem az igéket, hogy azok alátámasszák az én életemet? Egy másik fiatalember néhány napja mondta, abba a közösségbe, amely közösségbe járt ifjú emberként, ifjúsági körről volt szó, hosszú órákat vitatkoztak egy-egy kérdésen, hogy ez hogy is van, mi az Isten szándéka, és valaki ebben a beszélgetésben, disputában, végső érvelésében így fogalmazott, azért van ez így, mert ez az Isten akarata. Ezzel nem lehet vitatkozni. Amikor valaki egy vitában, disputában azt mondja, ez az Isten akarata, az megdönthetetlennek látszik. Döbbenetes, hogy éppen ezért sokan új gyülekezeteket keresnek, más gyülekezetekben találnak otthont, azért, hogy alátámasszák a saját maguk igazságát. A saját maguk tanítását. Nem így van velünk, amikor Jézus megszólít, amikor elénk tár egy-egy lehetőséget, akkor megpróbáljuk megszűrni, és sokszor a végén már semmi sincs abból, amit mondani szeretne nekünk, mert összeütközik velünk. Összeütközik a mi tapasztalatunkkal, összeütközik a mi bensőnkkel. Ott áll Márta, és ott áll Jézus, ott áll egy barát, és ott áll a világ ura, a feltámadás és az élet, és azt mondja, feltámad a te testvéred. De Uram, én ezt nem tudom így elhinni. Egy középkori lelkipásztor, amikor arról beszél, valaki hitre jut, amikor Isten valakit megragad, akkor azt mondja, hogy vannak olyan nehézségek ebben az útban, amelyek mindenkit eszmélésre kell, hogy bírjanak. Azt mondja, hogy a hitrejutásnak az egyik legnagyobb kísértése a gőg. Nem azok a gőgös cselekedetek, amelyeket megteszünk, hanem az a gőg, amellyel azt gondoljuk, hogy mi már nem vagyunk taníthatóak. Mert mi már mindent tudunk. Így fogalmaz egészen konkrétan, a gőg úgy jelenik meg, hogy lelki dolgokról, ahelyett, hogy másoktól tanulnánk, ők akarnak tanítani, megítélik azt, aki nem oly módon gyakorol ájtatosságot, mint ők maguk. Nem egyszer hangot is adnak elégedetlenségüknek. Olyanná válnak, mint az a farizeus, aki Istennek saját buzgóságát feldicsérte, és megszólta a vámszedőt. Az ilyenekben az ördög megnöveli az egyre nagyobb gőgre vezető buzgalmat, és a lelki csendességben talált kedvet. Tudván tudja az ördög, hogy egy hajító fát sem érnek, egyenesen bűnre vezető alkalmat teremtenek ezek a cselekedetek, és ezek az erények. Hogy is van ez tehát? Tudja az ördög, hogy egy fabatkát sem ér az ember, de mégis ott van a szívében, Uram, te nem mondhatsz már nekem semmi újat. Így fogalmazott nem is olyan régen egy testvérünk evangelizáció kapcsán. Még nekem is mondott újat az ige. Vaj, hogyha nem mondana. Vaj, hogyha ugyanazt ismételné számunkra újra és újra. Jézus azt szeretné, hogy megálljon mindenki egy pillanatra, elgondolkodjon, és azt kérdezi, kész vagy-e elfogadni őt, hogy valami egészen újat adjon az életedbe. Így is fogalmazhatnánk. Nem döntünk el Jézussal szemben már előre, hogy semmi újat nem érhet el a mi életünkben. Mondhat-e neked valami újat Jézus? Kész vagy-e azt elfogadni? Itt vagy ebben a hajlékban, gyermekkorod óta, fiatal felnőttséged óta, néhány hete, néhány hónapja, néhány éve. Itt vagy ebben a hajlékban vendégként, mert itt töltöd a szabadságodat ezen a csodás településen. Mondhat-e valami újat Jézus? Kimozdíthat-e abból a fásult hitetlenségből, amelyben vagy? Adhat-e növekedést? Mondhat-e valamit az elmúlás és a halál témájában? Mert Jézusnak van válasza, akkor is és ma is. Ezt mondja Mártának, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Jézus nem azt mondja, hogy én, itt van az én tanításom. Tudjátok, hogyha végignézzük ennek a világnak nagy alakjait, ők mindig hagytak maguk után valamit, valami fajta tanítást, valami fajta programot, lehetőséget, rendet. Jézus, amikor meghal, akkor nem hagy maga után semmit. A szó szoros értelemben semmit. Nem hagy maga után egy könyvet, nem hagy maga után 8 pontot, nem hagy maga után egy vallást. Nem hagy maga után, így mondom, ne haragudjatok meg, ruhát, nem hagy maga után kötéseket, nem hagy maga után semmit. Tudjátok miért? Azért, mert Jézus sírja üres. Nem Jézus magát hagyja itt maga után. Ezt mondja ott Mártának is. Drága Márta, szeretlek téged. Számomra fontos vagy. Testvéred jó barátom volt. De most itt vagyok én. Nem azt kérdem, hogy hogy lesz majd, amikor eljön az ítélet, hanem azt kérdem, hogy most mi van. Mit adhatok most neked? És erre azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Nem arra várok, hogy majd valamikor odaát megfogalmazd ezt, akkor majd valóban szíről szíre fogod látni. Nem tudni, nem hinni, hanem látni. De most itt vagyok. Én adhatok valamit. Nincs messze, a föld az égtől, eljöttem. Én vagyok a feltámadás és az élet. A legszebb, amit találhatunk és amit tapasztalhatunk, újra és újra a kereszténység története, saját személyes életünk története, éppen az, hogy igazságokat megérthetünk mi Jézusból is. Hálásak vagyunk, hát ezt tesszük bibliaóráról, bibliaórára, istentiszteletről, istentiszteletre, de a lényeg mégsem az, hogy igazságoknak a birtokosai legyünk pusztán, hanem az, hogy a feltámadott Jézus Krisztus jelen legyen a mi életünkben. Persze ott van Mária is ebben a történetben, csendesen megbújva szinte, sőt, titkon Márta üzen neki, hogy szeretne vele találkozni. Egészen más természet, egészen máshogy viselkedik ebben a pillanatban, az ő gyászában. Ő sír, ő összetört, romokban hever. Ott van a szívében, amikor Jézussal találkozik, ugyanaz a vád, amint testvéreiben. De Jézus nem úgy válaszol neki, mint Mártának. Igazából semmi jelentőset nem mond neki, mert látja, hogy ez az asszony mennyire megterhelt, mennyire gyötrődik, mennyire könnyezik. Azt olvassuk az igében, ennél sokkal fontosabb, hogy megkérdezi Jézus, hogy hol van. Meg kell keresni a sírját. Jézusnak nem az a mondata fontos ebből az igéből, amelyet Mártával kapcsolatban hangsúlyoztunk és kimondtunk, hanem az, hogy megrendül, sír. Ő maga is látja azt a fájdalmat, amit embernek el kell hordoznia. Ő maga is tudja, ez vár rá, ez az ő osztályrésze, ez az ő küldetése, és ez a küldetés nem egy fogakkal összeszorított, vagy összeszorított fogakkal végrehajtott küldetés, hanem ő a feltámadás és az élet. Jézus a feltámadás és az élet, tud sírni, és tud gyászolni. Az, aki az életet adja, és minden életet magában bír, aki nem sokára elszenvedi a halált, aki szinte parancsolja és kijelenti, én vagyok az élet, az most az elesett emberhez odahajol. Együtt sír, együtt érez. Tudja, hogy min megy keresztül ez az ember. Mindig úgy, olyan szeretettel jár át, amikor egy temetési alkalmon elém kerül Mária, Márta története. Pontosan Jézusnak ez az empátiája, ez a szeretete, hogy tudja, mi van avval az emberrel. És tudja, mi van veled, tudja, mi van velem. Tudja, hogy mi van a legkisebbel. Tudja, hogy mi van a legidősebbel. Tudja, hogy mi van avval a fiatallal, akit fölvették az egyetemre, és tudja, hogy mi van avval a fiatallal, akinek nem sikerült másodszorra vagy harmadszorra. Jézus együtt sír, együtt érez az emberrel. Mert ő nem csak valóságos Isten, hanem valóságos ember is. Amikor megszólal Jézus, akkor azt mondja, értelek téged. És végül ebben a történetben ott van Lázár is. Nem szólal meg. Nem tesz semmit. Csak beteljesedett rajta az elmúlás. Amikor Jézus Lázárral találkozik, akkor már csak egy parancs hangzik, vegyétek el a követ. Mindazok, akik hivatalosak, akik a természet rendjét tudják, a siratók is, meg a testvérek is azt mondják, ez lehetetlen. És egyszer csak a teremtő szó, a teremtő ige, a formáló hatalom, amely kezdetben az Istennél volt, most újra megjelenik, és újra jelet ad arra, ami a későbbiekben következik. Arról, amit már mi világosan tudunk, húsvét után újra és újra kimondunk. Jézus Krisztus, a feltámadás és az élet. És azt látjuk ebben a történetben, vagy ennek a történetnek a következményében, a 12. rész első igéjében, hogy innentől kezdve Lázárnak egy szót sem kell szólnia. Ő csak egy a Jézus asztaltársaságában lévő közül. És amikor valaki ránéz, akkor valóban tudja, Jézus a feltámadás és az élet. Világosan tudja, hogy Isten fia, aki kihozza halálból, megadhatja az örökké valóságot. Isten fia, aki veled együtt könnyezik és felemel. Isten fia, a feltámadás és az élet számodra is. Hisszük ezt? Ez a kérdés. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére, 276. énekünk első versszakát énekeljük el. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük, hogy aki hozzád közeledik, és aki Te megérintesz, aki Te felemelsz, az valóban új életet kap. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te így szólítottál, így bátorítottál, így kerestél már bennünket, kicsin gyermekkorunktól fogva. Köszönjük neked, Urunk, hogy sok mindent megérthettünk, megtanulhattunk már a Te igédből, szeretetedből. Bűnbánattal valljuk meg, hogyha abban az értelemben keményedett a mi szívünk, hogy már nem vagyunk képesek meghallani a Te új szavadat. Úgy, ahogyan indítottál bennünket ebben az esztendőben Ézsaiás által, ne a régiekkel foglalkozzatok, íme én új utat adok. Bocsásd meg, hogyha mi még mindig a régi utat járjuk, ma nem arról van szó, hogy téged lecseréljünk, hanem bocsásd meg, hogyha csak azt keressük, ami szívünk szerint való, és azt pedig, ami megítél, vagy ami új utat jelentene, azt idegenül halljuk, mint hogyha nem a Te szavad volna. Szentlélek, Úristen, légy bizonyos a mi életünkben ugyanúgy, mint ahogyan elhívtál, mint ahogyan kiválasztottál, mint ahogyan megszenteltél bennünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért. Imádkozunk a gyászolókért, imádkozunk hozzád az emlékezőkért, imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, elkeseredettekért, imádkozunk a pihenőkért, és imádkozunk hozzád mindazokért, Urunk, akik munkában töltik a melegebb vagy hűvösebb napokat. Imádkozunk, Urunk, a szívbetegekért, akik oly nehezen tudják hordozni azt, hogy 10-20 fokot esik vagy emelkedik a hőmérséklet napról napra. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a vezetőkért, akiknek még volna hatásuk arra, hogy a mi környezetünk külső dolgait is rendezhessük. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy ez a teremtett világot mi ne feléljük, hanem a mi gyermekeinknek, unokáinknak átadhassuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy a Te gondviselő kezedet, szeretetedet naponként érezhessük, láthassuk és tudhassuk. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem testvérém az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg további hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán Sós László nagytisztelt úr szolgálatával. Evel párhuzamosan kék kereszt alkalmat tartunk a Pomázi gyülekezeti házban, ahol magam szolgálok. Szerdán 18 órakor bibliaóránk lesz a Pomázi gyülekezeti házban. Pénteken 19 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Hirdetem testvéreimnek, hogy 2011. augusztus 11-e és 18-a között, hétfőtől csütörtökig, reggel 8 órától 16 óráig napközis tábort szervezünk Pomázon. Eddig hivatalos jelentkezők nem voltak, aki szívesen részt venne ezen a napközis táboron, kérem, hogy keressen meg, most hoztunk egy kis szórólapot, jelentkezési lapot ezzel kapcsolatban. Közös étkezést biztosítjuk majd, és nagy valószínűséggel az étkezés költsége lenne a napi díj, ez hozzávetőlegesen 600-700 forintot jelenthetne, ami az ebédnek a költségét jelenti. Délelőttönként hasonlóan a gyermektáborunkhoz igei alkalom volna, énektanulás, a példázatokat, Jézus példázataiból négyet gondolnánk végig, délután pedig vagy kirándulás, vagy pedig kézműveskedés lenne játékkal itt a mi környékünkön. Aki szeretne eljönni erre az alkalomra, vagy szeretné, hogy gyermekeik részt vegyenek ezen az alkalmon, kérem, hogy keressenek meg a hét közepéig, jövő hét közepéig, szerdáig jó volna látnunk, hogy hány főre számíthatunk ebben ezzel a táborral kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy aki valamilyen formában segítségét ajánlja a napközis táborhoz. Ez jelenthet konyhai szolgálatot. Ugyan, ahogyan mondtam, nem főznénk, hanem megvásárolnánk az ételt, de csak-csak szükség volna egy tízóraira, vagy egy uzsonnára, egy szörp bekeverésére, egy zsíros kenyér megkenésére. Köszönettel fogadnánk mindezt. Ha valakinek valamilyen felajánlása volna a táborral kapcsolatban, amiket elmondtam ehhez kapcsolódóan, egy kis gyümölcs, vagy egy kis lekvár. Ha előre szól, hogy ne legyen mindenből sok, akkor azt jó szívvel és köszönettel elfogadjuk, mint ahogyan tettük ezt a mi gyermektáborunkkal kapcsolatban is. Hétfőtől csütörtökig volnának ezek az alkalmak. Úgy terveznénk, hogy csütörtökön este a csobánkai urvacsorai előkészítő alkalom után, mert hogy ez már ugye az előkészítő hete, az urvacsorai előkészítő hete is lesz, 15-e, 18-a. Közösen a szülőkkel is egy kis kötetlen beszélgetést, szalonnasütést, egyébet tartanánk csütörtök este. Erre is szeretettel hívunk majd mindenki gyülekezetünk tagjai közül. Szerdán este 7:30-kor lenne a megbeszélése azoknak, akik részt vennének a tábor lebonyolításában. Úgy tudom, hogy a kismamák is szeretnének bekapcsolódni, tehát a babamama körösök is bekapcsolódnának, legalább egy nap erejéig, a hétfői napon, lehet, hogy ők nem 8-ra gondolták az érkezést és az indulást. Ebben a kérdésben kérek mindenkit, hogy figyeljünk Ildikóra, a babamama kör vezetőjére, azt hiszem, hogy 9:50, ahogyan a babamama kör szokott kezdődni, ők is bekapcsolódnának, együtt lennénk a templomban, és a két közösség párhuzamosan együtt beszélgethetne, játszhatna, énekelhetne együtt is. Hirdetem testvéreimnek, hogy gyülekezetünk énekkara 2011. szeptember 16-a és 18-a között Maros-Szentgyörgyre utazik. Információim szerint további 10 fő ugyancsak részt vehet az utazáson, ezért szeretettel kérem azokat, akik szeretnének részt venni, hogy keressék meg Bíró Istvánné vagy Takásné Nagy Zsuzsanna testvéreinket. Ők tudnak mindent a költségekről és a programmal kapcsolatban. Az indulást azt már én is tudom, pénteken, majd a pénteki napon, szeptember 16-án korán, azt hiszem 17:30-kor indulnánk Somkerék, az első megálló utána pedig megérkezünk Maros-Szentgyörgyre, másnap szombaton átmegyünk majd Nyárád-Karácsonyfalvára, ami testvérgyülekezetünkhöz, vasárnap istentiszteleti szolgálat Maros-Szentgyörgyön, és hazautazás. Röviden ezek a bázispontok, amiket a lelkipásztori szolgálatból éleszűrtem. Tehát amikor nekem kell valamit tenni, azokat megjegyeztem. Bocsánatot kérek ezért. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt hetekben történt segítségnyújtását. Köszönjük az imádságot, köszönjük a sok-sok támogatást és segítséget. Jó látni újra a testvéreket. Sokan sajnálkoztak néhány mondat erejéig, hogy milyen rossz időt fogtunk ki a nyaralás ideje alatt. Nagyon jó volt együtt lenni a családnak. Viccesen még azt is mondtam, hazafelé jövet, éppen Mártával találkoztunk, és az Andrea le volt égve, tehát itt Márta tanul erre, hogy az esőben is le lehet égni. Mondtam a feleségemnek, hogy hát mondd azt, hogy olyan helyen voltunk, ahol le lehetett égni. Hát a feleségem még a árnyas időben is le tudott égni, olyan érzékeny a bőre, tehát nem jelentett ez olyan nagy problémát nekünk. Köszönjük a lehetőségét, mindennek az Úristen áldja és szentelje meg a mi gyülekezetünket. Kedves testvérek, egyelőre így tudom csak mondani, bocsássátok meg, de hadd hirdessem a szószékről is, hogy 2 héttel ezelőtt elhunyt Angyalka néni, gyülekezetünk tagja, 91 éves korában. Azt ígérte a fia László testvérünk, hogy megkeres majd engem a temetéssel kapcsolatban. Bővebb információt majd nyilvánvalóan ezután tudunk mondani gyülekezetünk tagjainak. Az Úristen legyen gyászoló testvéreinkkel is. Záróénekül a 421. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Fennálló vegyük Istenünk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Yeah.
Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.